Békesség testvérek! Már elég rég tettem bizonyságot, és már több hónapja szívembe dolgozik Istennek egyik igéje, amit úgy éreztem, hogy most van itt az idő, hogy megosszam veletek. Az előző alkalmon bizonyára emlékeztek, hogy a szívről volt szó. Arról volt szó, hogy minden féltett kincsnél jobban őrizzük meg a mi szívünket, mert abból indul ki az élet. És ezzel kapcsolatban hallottunk ma az imaórán, ezzel kapcsolatban hallottunk most Kornéltól is, és én is ehhez szeretnék becsatlakozni, látva azt, hogy az Úr is az én szívem szerint így akarja, hogy ezt elmondjam. Amikor életem egyik legnehezebb szakaszába léptem, ez külföldön volt, amikor döntésre kellett jutnom, hogy mit választok. Választom-e világnak a gazdagságát, választom azt a lehetőséget, ami előttem állt, amit terveztem, vagy pedig választom azt, amit Isten nekem ígért és Isten mutatott, de még nem láttam. Tehát döntenem kellett, frissen megtért keresztény voltam, nem sok minden volt még a hátam mögött, talán egy hónapja lehettem hívő, és Kanadában éltem és dolgoztam akkor éppen. Terveztem, hogy ott letelepedek, és egy minőségi életet kezdek, és eszem ágába se volt hazajönni Magyarországra. Különben is, hogyha hazajöttem volna, úgy gondolkoztam, akkor hol fogok lakni, mit fogok dolgozni majd, szóval teljesen kilátástalan volt az, hogy hazajöjjek én már, és itthon is maradjak. És már megvettem a repülőjegyemet, hogy amikor hazalátogatok, akkor utána egy pár hét múlva vissza is utazok Kanadába. Már megbeszéltem az ügyvédekkel, vagy az ügyvéddel a papírt, hogy intézem a letelepedési kérelmet. Már megbeszéltem a főnökeimmel, akik szerették volna továbbra is náluk dolgozok, hogy ők segítenek nekem ebben a dologban, és támogatnak. Ilyen helyzetben voltam, de a szívemben nyugtalanság volt. És addig nyugtalanság volt, amíg úgy nem döntöttem, hogy jó Istenem, bár nem látom, hogy hogyan tovább, nem látok semmi jót az életemre nézve, hogyha hazajövök és itthon is maradok, de inkább azt választom, hogy veled hazajövök és belekerüljek mindenféle nehézségbe, mint hogy kimaradjak és Istentől távol éljek, de meglegyen mindenem. És Isten meg is őrzött, nagyon sok próbán, nagyon sok megpróbáltatáson mentem keresztül, de és voltak pillanatok többször is, amikor úgy éreztem, hogy megbántam ezt a döntést, és hogy jobb lenne visszamenni Kanadába, mint itt szenvedni és gürcölni Magyarországon. De utána ezeket mindig meg kellett bánnom. Mert amikor Isten ad nekünk egy ígéretet, és elhív minket, akkor az ígéret beteljesedése és az elhívás helyek között sajnos ott a puszta. És Isten a pusztába akar felkészíteni minket. És az rajtunk múlik, hogy mennyi ideig vagyunk a pusztában. Sajnos az a tapasztalatom és az a látásom, hogy a legtöbb megtért keresztény nem jut el odáig, hogy az ő neki szóló ígéreteket meg is kapja és el is vegye, hanem nagyon sokan a pusztába hullanak el. Nem kéne, hogy ez így legyen. Ami a szívemben volt bizonyság, az nagyon ismert történet előttetek is. Az Ábrahám és a Lót esete. Ábrahám és Lót példája. Amikor Ábrahám és Lót visszatértek Egyiptomból, Kánaán földjére, akkor olvassuk, hogy mind a ketten nagyon vagyonosak voltak és gazdagok voltak, és annyi jószáguk volt, hogy az a föld nem bírta őket együtt megtartani. Ezért azt mondta Ábrahám, hogy váljunk külön. Minek veszekednének a mi szolgáink, meg minek vesznénk össze, hiszen testvérek vagyunk. És akkor Lótnak adatott a választás. Eddig Ábrahám mellett volt, eddig Ábrahámmal tartott mindenhova, követte őt, de ahogy látjuk, neki személyes kapcsolata Ábrahám Istenével nem volt. Csak élvezte azt az áldást, amit Ábrahám Istene Ábrahámnak adott. És amikor végre egyedül maradt, és úgy kellett meghoznia a döntést, hogy nem követhetett senki mást, hanem neki kellett egyedül döntenie, akkor azt a döntést hozta, hogy hát jaj, de szép az a terület, a Jordán környéke, bővízű, olyan, mint az Úrnak kertje, olyan, mint Egyiptom, tehát gazdag, és ő a szemei látására bízta az életét. Nem volt semmi szellemi látása, nem volt saját személyre szóló elhívása és konkrét célja. Csak a láthatókra tudott nézni. Míg Ábrahámnak ott volt az Istentől kapott ígérete, és felnézett a csillagokra. És látta az ő utódait, látta, hogy valóban a Földnek a nemzetei ő benne áldatnak meg. Egy kicsit úgy megnéztem, hogy Lótnak a neve mit jelent, és ez valóban érvényes az ő szellemi állapotára is. Azt jelenti a neve, hogy betakarás vagy takaró, tehát valami olyan dolog, amin lepel van, ami takarva van. Pali testvérünk is beszélt arról, hogy sokszor milyen kicsiny dolgokban, jelentéktelennek tűnő dolgokban vagyunk megpróbálva, és vagy elbukunk, vagy pedig Isten fel tudja ezt használni a mi növekedésünkre, épülésünkre. Lótnál az volt a helyzet, hogy rosszul döntött, és ez később kiderült, mert először csak Sodomáig sátorozott. Sodoma kapujáig pontosabban úgy van írva az igébe, ha jól emlékszem, mivel Sodoma egy körülvett fallal, körülvett város lehetett, ez derül ki a Bibliából, és annak idején ugye a legtöbb kánaánita a város ilyen volt, hogy védjék magukat a támadásoktól, az idegenektől, és nem engedtek be nagyon idegeneket a kapuig. Később viszont, amikor Isten meglátogatja Ábrahámot két angyal jelenlétében, akkor viszont már azt olvassuk, amikor az angyalok tovább mennek Sodoma felé, és Ábrahám beszélget Istennel, akkor azt olvassuk, hogy Lót Sodoma kapujában ült. Tehát ő már befutotta a karrierjét, végül is a sátrak azok házra változtak, vagyonos ember lett tekintélye, lett az emberek előtt szava, és ott ült a város kapujában. És hívta az angyalokat, hogy térjenek be hozzá, de az angyalok vonakodtak betérni az ő házába, csak sok erőszakoskodás után voltak hajlandóak bemenni az ő hajlékába. Megláthatjuk, hogy Lótnak az állapota elég rossz volt, mert teljesen belebonyolódott a megélhetésnek a problémáiba, foglalatosságaiba, és Ábrahám Istenéről valahogy elfeledkezett. Volt róla tudomása, volt róla ismerete, de személyes kapcsolata, azt láthatjuk, hogy nem volt. Ő valójában nekünk a Isten kegyelmének egyik tényleg nagy példája, mert a Péter levelébe olvashatjuk, hogy az igaz Lótot mégis kimentette Isten, és ez csak Ábrahámra való tekintettel, hogy Ábrahám, mint közbenjáró, közben járt a városért. És bár nem volt tíz igaz ember a városban, Isten angyalai mégis kimentették, bár erőszakkal, mert nem nagyon akarták elhagyni a maguk kis helyét, nem nagyon akarták feladni a maguk kis kényelmes életét. És ami leginkább megfogott az egész történetbe, az a következő, hogy megparancsolta nekik az angyal, hogy ne nézzenek hátra, ne nézzenek vissza, hanem fussanak a hegyre. Kapott ugyan egy kis kedvezményt Lót, mert hát nem hitt ennek a szónak, és azt mondta, hagyd menjek ebbe a kicsiny városba, egy kicsiny jelentéktelen, ezt is jelenti a Cóárnak a neve, ezt a kicsiny jelentéktelen dolgot hadd tartsam már meg, az én világi gazdagságomból. És ezért nem pusztított el Isten a város, de hát a következményeit megláthatjuk, hogy mi lett ennek. Tehát egy ismert történet, Lótnak a felesége visszanézett, és sóbálványá lett. Nagyon sokáig nem értettem, hogy mit jelent ez, hogy most miért lett sóbálványá, mi történt vele, és éppen vonaton utaztam, és olvastam ezt a történetet, amikor egyszer csak leesett a tantusz. A szívem még hatolt, és rájöttem, hogy itt arról van szó, hogy Isten a szíveket vizsgálja. És ahogy Jézus mondta, hogy ahol a te kincsed van, ott lesz a szíved. És mivel bár Lótnak a felesége nem volt Szodomában, de Szodoma benne volt ő benne, a szívébe. És éppen ezért ugyanaz az ítélet érte őt, mint Szodoma városát, mert Isten a szíveket vizsgálja, és nem a külsőt nézi. És például, bár Istennek nem sok időbe tellett kihoznia a népet Egyiptomból, de 40 év is kevés volt némelyeknek, hogy Egyiptomot kiűzze a szívükből. És ez valahol, ahogy megvizsgáltam a saját életemet, találtam én is ilyen kis cóárokat, ilyen kis jelentéktelen helyeket, és úgy hiszem, hogy tényleg most az az üzenet szól mindannyiunknak, hogy tisztítsuk meg mindannyian a szívünket. Mert ahogy a zsidók 12-ben meg van írva, szentség nélkül senki sem láthatja meg az Urat. És még egy dolgot, ami az Ábrahámmal kapcsolatos, a papi szolgálattal, hogy szeretünk arra hivatkozni, hogy mi királyi papság vagyunk, meg hogy papok, meg királyok, de valójában sokszor az életünkben nincs meg az az erő, az a bizonyság. Ahogy például Lót kiment és az angyalok szavára mondta a vejeinek, hogy menjetek ki ebből a városból, a vejeinek úgy tetszett, hogy hát viccel, hogy hát tréfál. És valóban, hogyha megalkudunk a világgal, a világnak a kincseiből mi részesedni akarunk, és emellett mi bizonyságot teszünk Isten ítéletéről, akkor ez, meg kell, hogy mondjam, nevetséges lesz. És voltak az életemben ilyen bizonyságtételek, amik nevetségesek voltak. Mert amiről beszéltem, az nem volt valóság az életemben. A Rick Joynerről bizonyára többen hallottatok már. Tőle hallottam egy nagyon különös történetet, és ez is nagyon a szívembe vésődött. Megkérdezte, hogy tudjátok-e, hogy mi a különbség egy szellemi pásztorkutya és egy szellemi farkas között. A különbség mindössze annyi, hogy a szellemi farkasnak gyógyulatlan sebei vannak. És a farkas igazából nem tudja összeterelni a juhokat, csak szétszórni. A farkas csak farkasokat tud összeterelni. A juhászkutya viszont tudja a nyájat terelni. És hogyha bármilyen kis jelentéktelennek tűnő apróság, amit bűnnek mondok, tehát ami bűn, van az életünkbe, ez olyan gyógyulatlan sebekhez vezet, ami az életünkbe és a kapcsolatainkba is meg fog mutatkozni. És az a vágyam, hogy mindannyian meggyógyuljunk minden olyan sebből, ami még vérzik esetleg a szívünk, vagy a lelkünket megsebezték, mindannyian meg tudjunk gyógyulni és megszabaduljunk ezekből, mert a lévita papság, a papok az Ószövetségben gyógyulatlan sebbel nem szolgálhattak. Nem mehettek be a szent helyre. Csak hogyha gyógyult sebeik voltak, és nem volt rajtuk semmi ilyen tisztátalanság.